Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Péli Csaba, játékmesterünk. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Sorban látom a papírod, a 41. adás a mai. Milyen idézetet hoztál, és mi lesz a mai téma?
Hát az év utolsó adására azt gondolom, hogy tökéletes idézet lesz Vivien Fable magyar írónőtől. Egy nagyon rövid kis idézet. Befejezett gyűjtemény nem létezik.
Ez vonatkozik a mi gyűjteményünkre is.
Ez gyakorlatilag mindenre igaz. Hát én azt gondolom, hogy bárki bármit elkezd gyűjteni, az úgy fog működni, hogy sosincs vége. Tehát nincs az a pillanat, hogy azt mondom, hogy most teljes a gyűjtemény. Hát ha csak nem valaki Picasso-t gyűjt. Gyakorlatilag ugye ezt mindenki tudja, hogy tényleg amikor otthon vagyunk, akár egy könyvgyűjtemény, akár egy DVD gyűjtemény, akár a kis akciófigurákat, bárki bármit gyűjt. Én annó gyerekként gomfoci csapatokat gyűjtöttem, és ott sem volt soha befejezett gyűjtemény, mindig volt egy új, amit meg kellett szerezni. Hát ugyanígy a társasjátékokra is ez ugye igaz, és hát ugye az elmúlt két hétben is a társasjátékok ünnepéről beszéltünk, és ez az ünnep, ez tökéletesen alkalmas volt arra, hogy az ember a kis gyűjteményét még egy picit bővítgesse, még egy-két apróságot föltegyen a polcra, aztán egy idő után elgondolkodik azon, hogy honnan vesz még egy polcot, de gyakorlatilag ez, én úgy gondolom, hogy mindenkinek egy ismerős gondolat, hogy olyan, hogy befejez egy gyűjtemény, olyan soha nem lesz. Az idei társasjátékok ünnepéről ugye már két hete beszélünk. Amit a mai napra hagytam, azok inkább a pozitívumok voltak, azok a kellemes élmények, amik úgy lerakódtak. Ugye már beszéltünk arról korábban is, hogy szerencsére így a társasjáték klubnak köszönhetően, meg az internetes megjelenéseknek köszönhetően azért egy picit ismertebb arc voltam ott a tömegben, mint mondjuk egy átlagos...
Mint én például.
Igen. Ennek köszönhetően nagyon sokszor volt szerencsém olyan asztalokhoz is odaülni, és olyan emberekkel beszélgetni, akihez valószínű, hogy az egyszerű kiállítás látogató az nem ült oda. És a mai napra is olyan játékokat hoztam két kis magyar kiadótól, amikhez úgy ültünk le, hogy ott kezdtünk el velük ismerkedni, vagy éppen már ismertük, csak ott tudtuk kipróbálni, és közben nagyon jókat beszélgettünk a magyar kiadó embereivel, azokkal az egyszerű, hétköznapi, úgymond szürke eminenciásokkal, akik a háttérben dolgoznak azért, hogy mi nagyon jókat játszhassunk, amikor leülünk az asztal mellé. Ezúton is én szeretném egy picit nekik megemelni a kalapomat abból a szempontból, hogy egy sajnos Magyarország sok szempontból is ugyanígy működik, de a társasjátékok világára is nagyon igaz az, hogy nagyon sokszor, amikor valaki meglátja, hogy ez egy magyar játék, magyar fejlesztő, akkor ez a biztos nem lehet jó. Tehát valahogy van egy ilyen ellenállás benne, és ők rendületlenül úsznak szembe az árral, és csinálják, és hozzák a játékaikat, és nagyon sokszor nagyon klassz játékokat tesznek le az asztalra, annak ellenére, hogy sokszor a fogadtatás az már alapban egy ilyen savanyú a szőlő hozzáállás, hogy hát ez egy magyar játék, biztos nem lehet olyan jó, mint egyes külföldi játékok. És az volt nagyon érdekes például, ugye már többször említettem a Vagabund kiadót, ugye egy kecskeméti könyvkiadó és társasjáték kiadó Szőlősi Petivel a vezetői székben. Peti mesélte azt, hogy neki például, amikor ő elkészítette az egyik korábbi játékát, a Csacsapolyát, ami egy, hát mondjuk azt, hogy nemzetközi piacon is nagyon jól mutató kiadvány lett, és mondta, hogy nagyon sokszor kapta vissza azt a visszajelzést, hogy nem létezik, hogy ez magyar kiadás. Nem létezik, hogy ezt egy magyar ember csinálta. Számomra ez egy nagyon furcsa dolog egyébként, hogy nagyon sokan így állnak hozzá, hogy magyarok nem csinálhatnak jót. Az nem létezik, hogyha egy magyar játék kerül az asztalra, az van olyan jó, mint bármelyik nagyon-nagyon neves amerikai vagy angol kiadónak a játéka. És volt két ilyen kis kiadó, az egyik pont Peti Vagabund kiadója, a másik pedig a Cogitate Games, vagy Cogitét, megvallom őszintén, nem tudom, hogy pontosan, hogy szeretnék, hogy ejtsék a nevüket. Ők egy veszprémi csapat. Hát, hogy ez egy baráti társaságból nőtte ki magát, vagy hogyan történt az egész, nem tudom, de évek óta ott vannak, és ilyen radar alatti játékokat adnak ki állandóan. Én mindig nagyon szeretek náluk leülni az asztalokhoz, mert mindig valami olyat látok, amiről lehet, hogy nem is nagyon hallottam. Pontosan azért, mert kis kiadó, kis cég, és ennek köszönhetően ugye a marketingre sem tudnak olyan költséget áldozni, mint mondjuk egy nagy cég, amikor kiad valami.
Hát, érdekes, de így van. Reklámozott játék.
Nekem például az egyik, most nem akarok konkrét játék nevet mondani, csak elmondom, hogy hogyan jelent meg egy játék korábban. egy ismert ember a készítő, hogy magát a játékot mennyire ő készítette, az kérdéses, igen, tehát hogy ez mennyire az ő ötlete volt, vagy mennyire csak az ő nevével adták el, viszont 100 000-es követő távolral rendelkezik az interneten, innentől kezdve ez a játék, ez nagyon jól megy, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy nem egy túl jó játék, vagy pontosabban nem rossz, csak nincs benne annyi, mint amennyire viszik. És közben pedig itt vannak ezek a pici kiadók, amik meg nem kapnak különösebb figyelmet, és közben igazi gyöngyszemek vannak náluk.
No, hát mi is akkor szembe fogunk húzni az árral, mert hogy igenis a magyarok nagyon sok jót ki tudnak találni. 1920 minden tudós majdnem magyar származású volt, aki világszínvonalon alkotott, szóval azért bízunk abba, hogy ügyesek a magyarok játékokban is. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést az év utolsó társasjáték ajánlóját Péli Csaba játékmesterünkkel. Ugye arról volt szó, hogy nincs olyan gyűjtemény, amely befejezett, ez volt az idézet, mint ahogyan a társasjátékok gyűjtői is tudják, hogy soha nincs kész a gyűjtemény, mindig lehet új tag. És hát arról beszélgettél, hogy kicsit olyan játékokat fogsz ajánlani, amelyek magyar szerzőktől, magyar kiadóktól származnak, nincsenek agyon reklámozva, pedig megérdemelnék. Nyilván nincs annyi pénzük sem a kisebb kiadóknak, hogy a jó marketinget megcsináljuk, úgyhogy most egy kis marketinget csinálunk nekik.
Így van. Úgyhogy a mai napra a már korábban említett Cogitate Games, illetve a Vagabund kiadó kiadványairól szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Az első egy ott helyben akkor kipróbált, és a srácoknak is megtetszett, és egyet haza is hoztunk belőle. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Dock. Egy borzasztó egyszerű kis játék, mindenki egy raktárat próbál megtölteni ládákkal, két kockával dobunk, a két kocka fogja megmondani, hogy 1x1-től 6x6-osig mekkora ládát kell éppen beraknunk a raktárunkba, és közben van egy-két kis gonoszkodás, tehát például mondhatom azt, hogy ezt a ládát én most a saját raktáramban nem akarom berakni, de tovább passzolom a mellettem ülőnek, hogy ezt rakja be ő, plusz még a hozzáérkezett ládát neki kell még szintén beraknia, tehát lehet kicsit egymással sakkozni és egymással gonoszkodni. Gyakorlatilag 2 darab kocka, papírlapok és ceruza kell hozzá, borzasztó egyszerű kis játék. Nem is volt túl drága, tehát tényleg a mai árakhoz képest mondhatni fillérekért vettük, és egy borzasztó szórakoztató játék. Nem azt mondom, hogy ezzel órákat fog a család eltölteni, de mondjuk egy bemelegítésnek, vagy egy levezetésnek, egy nagyobb játék előtt vagy után, ez egy tökéletes választás lehet a Dock.
Én nagyon szeretem az olyan játékokat, amiknek nincs sok alkatrésze, az nagyon könnyen felhasználható.
Így van, tehát például ennél a játéknál azt mondom, hogy az ember, ugye már beszéltünk korábban is ezekről a Roll and Write játékokról, és már ott is említettem azt, hogy ha néhány lapot belaminálunk, akkor arra fogunk tudni írni mondjuk egy vékonyabb táblafilccel, letöröljük, újra használható. Tehát gyakorlatilag ezt a játékot, ha mondjuk egy nyaralásra el akarom vinni, akkor beteszek mondjuk 4 lapot, ha 4 fős a család, 4 darab táblafilccet, meg 2 dobókockát, és ennyi, és bármikor le tudunk ülni egy vacsora előtt, vagy egy vacsora után is egy picit játszani. Következő játékunk szintén tőlük az Operators című játék. Érdekes maga a játéknak az alapötlete, ugye nagyon sokszor, nagyon sok helyen lehet találkozni ezekkel a lövöldözős játékokkal a számítógépes világban, ugye ezek az online játékok, és ez egyik ilyen játék, ami nagyon népszerű, ez a Rainbow Six, illetve ugye a Counter-Strike még a másik, ami a 2 nagyon ismert lövöldözős játék volt egy jó időben, és ők erre a vonatra ültek föl, tehát egy kommandós csapatot irányítunk, mindenki egy-egy karaktert kap, és egymás ellen játszunk egy zsáképítéssel. Tehát a zsákban alapban vannak bizonyos kis korongok, amik vagy pénzt adnak, amivel a köröm végén vásárolhatok, vagy sebzést ad, amivel meg tudom sebezni az ellenfelet, vagy esetleg valamilyen kis gyógyítást. És ahogy haladunk előre, a gyűjtögetett pénzből tudjuk fejleszteni a karaktereinket, és így harcolunk egymás ellen. Gyakorlatilag egy asztalra hozták ezeket a klasszikus lövöldözős játékokat. Elsőre egy picit olyan furcsa volt, viszont amikor leültünk, ez is egy nagyon jó pofa játék volt. Nem tart sokáig, nagyon gyorsan lepörög, és ami még jó benne, hogy igazából nem mindenki egy-egy karakterrel játszik, és ha valakit lelőnek, akkor onnantól kezdve ő kiesett, hanem a játék úgy van kitalálva, hogy éppen az aktuális karakter, aki harcol, azt a következő játékos irányítja. És gyakorlatilag húzunk a zsákból, és eldöntjük, hogy meddig merünk támadni. A támadó fél döntheti el, hogy meddig tart a csata, és amikor azt mondja, hogy hát most már túl sok sebzést kaptam be, akkor inkább nem folytatja, megáll, és akkor jön a következő játékos. Egy jó pofa játék ez is. A következő egy nagyon aranyos kis játék volt, pici kis dobozban, de a neve nagy, Grand Dock Park. Sajnos ez a játék is, ha jól emlékszem, akkor 18-ban jelenhetett meg, tehát már egy ilyen 4-5 éves játék, és eredetileg a kiadó tervezett hozzá különféle kiegészítéseket. Az alapdobozban 4 kutyánk van, és egy kutyaparkban próbáljuk ezeket a kutyákat egy falkába összeterelni. Ezt úgy fogjuk tenni, hogy minden kutya fajtából 1-től 15-ig számozva van egy-egy kártya. Tehát gyakorlatilag van 60 kártya a pakliban, és amikor én egy kutyát a kezemből be akarok tenni a falkába, akkor azt vagy a falka elejére, vagy a falka végére tehetem csak. Tehát ha például már egy 13-as kutya ott van a falka végén, akkor csak 14-es vagy 15-ös kutyát tehetek le, mert különben el kell vinnem a kutyákat, és ha elviszem a kutyákat, akkor 2 dolgot fogok nézni a kártyákon. Van rajtuk kutya sampon, ami pozitív, viszont vannak rajtuk bolhák. És a játék végén az a cél, hogy nekem minél kevesebb bolhás kutyám legyen, és így igyekszem kialakítani a kis falkámat. Viszont minden kutyának van egy képesség, amit egy jutalomfalatért cserébe lehet aktiválni. Tehát például az egyik kutya az képes arra, a Bernáthegyi például, hogyha már van bent mondjuk egy 10-es kártya, de nálam van egy 10-es Bernáthegyi, akkor ha erre a Bernáthegyinek adok egy jutalomfalatot, akkor ő beül a másik 10-es kártya mellé, tehát nincs abból gond, hogy ott már van egy kártya. Mert a sorban egyébként minden egyes számból csak egy szerepelhet. Nagyon jó pofa játék, megint csak lepörög 15-20 perc alatt, és nagyon izgalmas az, hogy hogyan sakkozok azzal, hogy hát ott már bent van 3 bolha, de közben vannak benne samponok, tehát lehet, hogy most érdemes elvinnem a falkát, amíg még nem veszek vele föl túl sok negatív pontot.
Állatvédőknek javaslom, már is gondolkodom sógornőmnek esetleg ajándékként.
Igen, egyébként tényleg egy nagyon jó pofa játék, és nagyon-nagyon cukik rajta, tehát olyan édes, minden egyes kártyán máshogy néznek ki a kutyák. Tehát itt például nagyon figyeltek arra a készítők, hogy minden kártyán más kép szerepel, tehát nem az van, mint mondjuk egy Unóban vagy bármi egyébben, hogy tök egyforma minden kártya, és édes mindegy, hogy én az 1-es vagy a 15-öst játszom ki. Itt minden egyes kutyának saját kis személyisége van, és mindegyiknek van külön neve is, tehát meg is lehet akár szeretni egyet-kettőt közülük. És végül ettől a kiadótól még egy játékot hoztam. Ez volt az a játék, ha emlékszel rá, amikor találkoztunk, és én kínos helyzetbe hoztam a gyermekeidet, ugyanis a találkozáskor éppen ennek a játéknak a kipróbálása után jöttünk, és én gondoltam, ajánlom ezt a játékot, és nagyon kedvesen azzal indítottam a kérdéssel, hogy hogy állnak a gyerekprojekttel. Ugyanis ez a játék, ez a Walking Baby nevű játék, ami úgy néz ki, hogy van egy ház, a ház több helyiségből áll, és ebben a helyiségben egy kis pelenkás baba oda-vissza sétálgat. És mi igyekszünk ezt a babát minden egyes alkalommal, minden nap bepelenkázni, rendesen lefektetni, tehát törődni a gyerekkel, de közben a szobákban gyűlnek a különféle feladatok. A fürdőszobában gyűlik a mosatlan, amit ki kellene mosni, a konyhában gyűlik a mosogatóban a különféle edények, amit el kellene mosogatni, a szobát ki kellene porszívózni, a garázsban rendet kellene rakni, és ezeket a feladatokat is meg kell oldanunk, miközben a babával is törődünk, mert ha nem törődünk a babával, akkor neki a hangulata romlik. Viszont ha nem törődünk a lakásban lévő feladatokkal, akkor azért veszítünk, mert túl sok pontnyi feladat megmaradt a nap végére. Borzasztó nehéz játék. Tehát elsőre azt gondoltuk, hogy leülünk és játszunk egy jót. Én azt gondolom, hogy bárki, akinek van gyereke, azt tudja, hogy ez a játék az életben is borzasztó nehéz. És ezt nagyon jól átültették a készítők az asztalra, hogy amikor tényleg itt leültünk, mi például az első napot még sikeresen megúsztuk, mert úgy van minden nap, hogy megvan adva egy bizonyos pontérték, hogy mennyi pontértékű házi munkát hagyhatunk el. Tehát nagyon kell azzal sakkozni, hogy ezt még megcsinálom, akkor még határ alatt vagyok, tehát még nincs baj, és inkább foglalkozom a babával. Viszont a második nap végére mi már oda jutottunk, hogy annyi házi munka elmaradt, hogy teljesen mindegy volt, hogy a baba jól érzi magát, de közben a ház meg már úszott. Ez is egy nagyon jó pofa játék, és megint csak azt tudom mondani, hogy azon kívül, hogy itt a társasjátékok ünnepén találkoztam vele, még csak hallani sem hallottam róla, pedig azért mondhatjuk azt, hogy egy picit ott vagyok abban a körforgásban, hogy többé-kevésbé képben vagyok azon, hogy mi minden jelenik meg, és ez a játék annyira semmilyen hírverést nem kapott, és semmilyen marketing nincs igazán mögötte, hogy ennek köszönhetően ez tényleg egy nagyon-nagyon erősen radar alatt lévő játék volt. És a végére hagytam 2 játékot Szőlősi Peti kiadójától. Peti idén nem hozott saját játékot, ugye ő szokott azért saját játékokkal is, ugye a klasszikus Gyümi az egyik legzseniálisabb memória játék, amiben általában a gyerekek rommá verik a felnőtteket. és nagyon-nagyon sok játéka van most már az évek során. Idén két olyan játékkal jött, ami nem saját játék, viszont ő mindig arra figyel, hogy olyan játékokat próbál külföldi kiadóktól megszerezni, és kiadni magyarul, amik valamiért jók. Nem a nagy durranás, általában nem a fő sodorból jönnek a játékok, hanem olyan játékokat, amiket ő úgy felfedezett, és neki is tetszik, és szívesen ül le. Tehát nála azért igazából én mindig azt érzem, hogy a társasjáték kiadás az inkább egy szerelem projekt, és nem feltétlenül a Bahamákra akar ő ebből utazni. Ennek köszönhetően az idei két szuper jó megjelenéséből az egyik az a Virágvarázs. Ez már így a nevében is így, egy kedves, kellemes. Én nem szeretem azt mondani, hogy női játék, férfi játék, meg fiú játék, lányjáték, de mondhatjuk azt, hogy például a Virágvarást, ha bármilyen nőismerősnek megvesszük, mondjuk egy karácsonyi ajándéknak, vagy bármi egyébnek, egy születésnapra, vagy névnapra, vagy bármi egyébre, én azt gondolom, hogy nem nagyon tudunk vele mellélőni. Gyönyörű. Tehát egyszerűen csodaszép festményeken mindenféle gyönyörű virágokat fogunk gyűjteni, egy kertben játszódik az egész, virágokat szedünk, a virágokon néha megjelennek kis rovarok, kis katicabogár, kis pillangó egyebek, amik szintén valamilyen extra pontot adhatnak. Ezeket próbáljuk úgy gyűjtögetni, hogy minél jobban a mi gyűjteményünk legyen a legértékesebb, és közben a másik játékosnak a gyűjteményében pedig ne legyenek dolgok, és ezt ugye úgy is tudjuk intézni, hogy mindig, amikor elvesszük a lapot, akkor látom azt is, hogy a többiek mit vehetnek el, tehát mindig egy nyílt készletből tudunk választani, és sokszor lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy jó lenne nekem ez a lap is, de mivel a másik lappal a másik nagyobbat kaszálna, ezért azt mondom, hogy inkább elhozom azt, és ezzel egy picit akadályozza a másikat. Nem mondom, hogy nem konfrontatív a játék ennek köszönhetően, de egyébként viszont annyira szép, és tényleg annyira egy ilyen nyugodt játék, annak ellenére, hogy egy picit próbálunk egymásnak keresztbe tenni, hogy én bárkinek merem nagyon szívesen ajánlani. És az év utolsó játékának hagytam egy olyan játékot, nemrég egy borzasztó mesterségesen generált őrület indult el mögötte. A játéknak az a címe, hogy Ellenállás. A Franco diktatúra alatt vagyunk Spanyolországban, és az ellenállókkal próbálunk előre jutni, és próbálunk különféle küldetéseket végrehajtani. Korábban már beszéltünk az újrajátszott Trianon című játékról, és ott is mondtam azt, hogy ez is egy kényes téma abból a szempontból, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ez egyrészt nem asztalra való, másrészt pedig mindig lesz az ellen vélemény, ami majd ezt a játékot a földbe döngöli. Az Ellenállás a megjelenése után én azt gondolom, hogy a társasjátékosok között egy osztatlan sikert aratott, nagyon jó mechanikákkal, remek szerzőktől készült a játék, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy egy nagyon-nagyon jó játék, és amiben még különleges, hogy ez egy egyfős játék, tehát csak és kizárólag egyedül lehet játszani, és egyedül próbálom legyőzni a játékot. És megjelent ez a játék egy olyan csoportban a Facebookon, ami azt generálta, hogy a csoport összes olvasója, tagja habzószájjal megtámadta ezeket a hirdetéseket, és értetlenül álltunk társasjátékosokként, hogy de könyörgöm, ez egy társasjáték, le akarunk ülni, és itt most nem arról van szó, hogy itt most majd a Franco diktatúra alatt a kommunistákat irányítjuk, és borzasztó nagy őrület indult mögötte. Én azt gondolom, hogy az év utolsó játékának pontosan azért hagytam ezt, mert egy ilyen üzenetet szeretnék itt az év végére hagyni, hogy ha például mondjuk egy második világháború stratégiai játékhoz ülök le, akkor se válik senki attól nácivá, mert ő a német oldalt irányítja, vagy valaki kommunistává, vagy az orosz oldalt irányítja, hanem egy játékban az egyik vagy a másik oldalt irányítja. Tehát én azt szeretném így az év végére mindenkinek üzenni, hogy ha leülünk egy társas játékasztal mellé, akkor játszunk, érezzük jól magunkat, és ne akarjunk mindenféle ideológiákat és egyebeket mögé látni. Jó játékot mindenkinek!
Nagyon köszönjük, Csaba, és kívánunk nagyon boldog évet neked is és a Társasjátékklubnak egyaránt.
Köszönöm szépen!
Béli Csabával beszélgettünk, a Tibor Társasjátékklub vezetőjével itt Halason, a mi játékmesterünkkel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.